látok.
Na üljön le.
Igen.
Ne mondjon el mindent.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 3 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindez csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, mit lehetne tenni a pazarló vízgazdálkodás ellen? Az egyre súlyosbodó aszály megfékezésére tett javaslatok kapcsán ön inkább szkeptikus, vagy inkább optimista? És ön szerint mi a leghatékonyabb módja annak, hogy a fiatalokat megvédjük a kábítószerek veszélyeitől, a szigorúbb büntetés, vagy a nyílt, tabuk nélküli felvilágosítás? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A tartós szárazság és a tavaszi nyári aszály kritikus helyzetbe sodorta a hazai termőföldeket, különösen az Alföldön és a keleti országrészben. A gazdák kongatják a vészharangot, az elszivárgó víz megtartása és az elsivatagosodás elleni küzdelem pedig már régen nem csak a mezőgazdaság magánügye, hanem közös nemzeti felelősségünk. De milyen azonnali és hosszú távú stratégiai lépések menthetik meg a magyar vidéket? Hogyan alakíthatja át a klímaváltozás a hazai erdőgazdálkodást és a teljes agrárstruktúrát? Mondják el a véleményüket ma is, előbb azonban a szakembert kérdezem. A stúdióban itt van velünk dr. Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Június 17-én az elsivatagosodás és az aszály elleni küzdelem világnapján önök kiadtak egy közleményt, amelyben azt írják, hogy a vízmegőrzés ma már nem csak környezetvédelmi, hanem nemzetstratégiai kérdés. Mekkora a baj?
Hát röviden nagy, de azért ne azt képzeljük, hogy 10-20 év múlva az Alföldön sivatag lesz, nem erről van szó. De nézzük először az időjárást. Ugye a melegedést azért mindenki érzékeli.
Hát
az 1980-as években egy 10 fokos átlagos éves középhőmérséklet volt Magyarországon, 10-11 között, na az utóbbi néhány évben az 12-13 fok volt. A klímamodellek 30 év múlva inkább 14-15 fokot mondanak, tehát a melegedés az biztos, ez biztosan várható. A csapadéknál ott már kicsit más a helyzet. A csapadék mennyisége bárhogy is úgy tűnik, bármennyire is úgy tűnik, de jelentősen nem csökkent. Tehát nem arról van szó, hogy egyre kevesebb csapadék esik, hanem arról van szó, hogy rossz az eloszlása. Akkor tehát nagyon sokáig nem esik, viszont ha esik, akkor meg túl sok eső esik. Nőtt a téli csapadék, csökkent a nyári csapadék, és ez nehezíti meg a dolgokat. Itt ha fizikát kicsit segítségül hívjuk, akkor melegebb levegő, tehát felmelegedés miatt melegebb a légkör, a melegebb levegő több vízgőzt tud tárolni, és nem csapódik ki, nem hullik le csapadék formájában a víz, hanem benne marad a légkörben, nő a vízgőz koncentráció. Tehát itt arról van szó, hogy sajnos jóval több víz elpárolog, mint ami csapadék formájában lehullik. Emiatt száradunk, tehát nem elsősorban amiatt, hogy kevés az éves csapadék. Egyébként a modellek itt azt mondják, hogy a következő 10-20-30 évben nagyon változékony, az egyikében sok esik, másikban kevés, de azért nagyjából ugyanaz a csapadékszint lesz, az eloszlása romlik.
Igen, de ugye most azt mondja, hogy ugye ez úgy néz ki, mert most is rossz a csapadék eloszlása, hogy hosszú ideig nem esik, ha meg egyszer elkezd esni, akkor nagyon sok esik, akkor nyilván az utóbbival kell valamit kezdeni. Tud-e ezzel a magyar vízgazdálkodási szakma kezdeni valamit? Mert hogy itt nyilvánvalóan ugye akkor kellene a vizet valahogy megfogni, megtartani, amikor van, amikor nincs, akkor hiába próbálkozunk.
Igen, 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 nagyon jó a kérdés, köszönöm. Hát igen, itt arról van szó, hogy azért 10-ből 1-2 évben továbbra is nagyon magas csapadékszint lesz, illetve a téli csapadék azért megvan, az még növekszik is az elmúlt évtizedekben. Hát itt azért azt tudni kell, hogy a magyar vízgazdálkodás a 19.-20. században azért arra épült, hogy árvízmentesítés. Minél hamarabb le kell vezetni a vizeket. Na most... ez megváltozik. Tehát most arra kell használni a vízi infrastruktúrát, hogy vissza tudjuk tartani a vizet, hogy ne menjenek el Magyarországról, ne annyi víz folyjon el Magyarországról. Ehhez azért kell egy erős szemléletváltás. Itt nagyon nagy szerepe van igazából három területnek, a vízügynek, a mezőgazdaságnak és a természetvédelemnek. Ezeknek a területeknek a munkáját kell ügyesen összehangolni. Én azt gondolom, hogy abban azért konszenzus van, hogy meg kell tartani a vizet, viszont a részletekben azért nagyon sok konfliktus van a három szakterület között.
Mielőtt erre rátérünk majd, hogy milyen konfliktusok vannak, meg hogy igazából mi az, amit konkrétan csinálni kellene, meg milyen eszközrendszer kell ahhoz, hogy átalakítsák ezt az egész vízgazdálkodási rendszert, előtte hallgassuk meg, mert itt van a vonalban első mai hallgatónk István. Jó napot kívánok, István, hallgatjuk!
Jó napot kívánok! Hát tisztelte, köszöntöm a hallgatókat önöket. Két dologra osztanám ezt a vízhelyzeti kérdést. Az egyik, ahogyan a kollega mondta, a folyóvizek, amik az eszetlen vízgazdálkodás miatt teljesen tönkretették a folyóknak a természetes járását. Ha most példának, most itt Zala megyében azt mondanák, hogy itt az Alafolyó, ami az egyik legnagyobb állóvízünket ugye a Balaton tölti, ennek a szabályozása teljesen tönkretette az egész megye, és magyarul mondva a Balaton környékének is azt a talajvíz szintét, amit meg kellett volna tartani, és amit a régi Zala holtágai, a régi Zalának a malmai, a régi Zalának a gazdálkodása az 50-es évek előtt egy olyan ökoszisztémát tartott fent, és egy olyan tulajdonképpen élhető rendszer tartott fel, amit nem szabadult volna abban megmondani, hogy elvették a molnároktól a malmokat, elterelték a vízüket, és tulajdonképpen egy politikai döntésben tönkretették őket, és a legnagyobb kárt akkor senki nem gondolta, hogy nem is abban csinálták, hogy ezt művelték, hanem tulajdonképpen olyan mértékben belenyúltak a vízrendszerbe, amivel itt a falvakba elmentek a kutakból a vizek, a talajvíz annyira lecsökkent, hogy tönkrement, és a szomorú az egész, hogy 10 éve próbálom, hogy Zalaszent Ivánnal legalább most kezdetben visszaállítsuk a régi malmot, megfogjuk a vizet, és akkor Zalaszent Ivánt Zalaegerszeg felé hiába írják le, hogy ez mennyire jó, visszajönnek azok a halak, meg azok az élővilág, ami kellene a Balatonnak, mind a vízpótlás címén, hogy már ugye nem csak ott áll a víz, hanem a víz mennyiségben, a földben is, nem mindegy, hogy milyen a talajszint magasság. Ez az egyik. A másik pedig az ivóvíz, amire ki szeretnék térni. Ivóvízben Magyarországon nem lehetne probléma. Óriási készletei vannak Magyarországnak, de jelen pillanatban az a tulajdonképpen vízrendszerek, amiket megcsináltak, azok a vízrendszerek nem tudtak olyan mértékben pótolni a gépészeti berendezéseket, új kutakat fúrni, azoknak a tisztítását, a vastalanítás, vannak ott a különböző egyéb anyagokat kell ugye a vízből kiszűrni, hogy azok kívülvízminőségűek lennek. Ezeket ugye nem ruházták be és nem tették. Egy-egy téli, tavaszi, őszi időszakban megfelelően működnek, van elég víz, de ezekben az új óriási vízigénnyel rendelkező hőségbe nem tudják ma pótolni azt a vízmennyiséget.
Na, hát, talán Zala megyében van a legnagyobb probléma most, ahogy hallom, vagy ahogy olvasom itt a sajtóban.
Hát most igen, igen. Igen, de hogyha visszamegyünk, például amikor még működött az alagus, ami óriási mennyiségű vízfelvételre volt ugye szükséglet, most már ilyen nagy vízfelvedő üzemek se az Alabaronfi sem létezik, nem is működnek, és ugye ennek ellenére eljött a vízprobléma. A vízproblémára ugye fel kellett volna készülni, ide óriási állami beruházások kellenek, hogy tulajdonképpen azok már nem a talajban lévő ivóvíz vízzel van a probléma.
Értem.
Azok a víztérképek megvannak, Magyarország óriási mennyiségű vízzel rendelkezik, hanem meg kell teremteni, újra fel kell újítani azokat a kutakat, új kutakat fúrni, berendezéseket, ami ugye óriási pénzekbe kerül, és erre maga a kis települések, de szerintem még a város se képes, hogy ekkora pénzekkel ugye ezeket a dolgokat
nyilván ez az államnak lenne itten szerepe ebben elsősorban. Köszönöm szépen István a hozzászólását, és akkor ismételten Pesti Csabához fordulok. Több minden elhangzott itt a kedves hallgatótól, ugye az egyik az, hogy hát voltak éppen az egész aszályosodásnak a feltételezem, hogy István is úgy gondolta, hogy az egyik oka, ugye itt a folyószabályozás, ahogy én jól vettem ki az ő mondanójából, bár ezt a fogalmat nem ejtette ki, de hát hogy ez nyilvánvalóan ugye itt problémát jelent, a másik pedig ugye itt az ivóvízzel kapcsolatban mondta azt, hogy itt korlátlan mennyiségű ivóvíz áll Magyarországon a rendelkezésünkre, és én is úgy emlékszem egyébként, hogy még földrajzból annak idején azt tanultuk, hogy Magyarország egy vízben gazdag ország.
Igen, igen, talán akkor az utóbbira reagálnék először, tehát az ivóvízre. Itt azért én azt gondolom, hogy országosan azért nem leszünk sivatag, nem országos probléma lesz, viszont lokális probléma abszolút lehet a következő időszakban. A talajvízszintek nagyon sok helyen a 20 évvel ezelőtti vízszintnél hát 2-3 méterrel is lentebb vannak. Ez főleg alföldi területek, de mezőföldi részeken, dunántúli részeken is előfordul, tehát ez a óriási talajvíz süllyedés azért hatással van. Vagy mondjuk Szolnok vízellátása alapvetően parti szűrésű kutakból, illetve bocsánat, a Tisza vízéből biztosított egy alacsony vízállás azért Szolnokon is nagy problémát okoz. Ezek lokális problémák, de amit a folyószabályozásról mondott tulajdonképpen Zala megyéről, azok azért országos problémák is. Én most nem akarok senkit elítélni, aki a 19. században a folyószabályozást megtervezte, akkor ez egy logikus lépés volt, legnagyobb jó szándékkal történt. Növelni szerették volna a termőterületet, a gabonatermesztést, és hát az árvizektől pedig mentesíteni a településeket, mezőgazdasági területeket. Na most pont fordított a helyzet. Tehát összesen állami vagyonkezelésben körülbelül 45 ezer folyamkilométernyi csatornahálózat van. Ez nem mind működik, nagyobb része talán nem is működik, de hogy alapvetően ez vagy öntözési, vagy leginkább elvíz elvezetési célokat szolgál. Tehát arra volt a csatorna, hogy a földekről elvigye a vizet a folyókba, majd ki az országból. Na most pont fordítva kell csinálni, tehát arra kell törekedni, hogy ebből a 45 ezer folyamkilométerből minél több csatorna föl legyen töltve. Tehát el kell, nyilván ez műszaki kérdés, ezt a vízügyi szakemberek ott helyben tudják, hogy mi az, ami megvalósítható, mi az, ami nem. Részben gravitációs úton lehet feltölteni, részben hát szivattyúzással, ez jó esetben napelemekkel történik, rossz esetben gázolajjal, de hogy ezek közül a csatornák közül, hogyha esetleg magasabb vízszinteknél egy érzékelhető részt fel lehet tölteni, akkor annak már óriási hatása van. Nem csak a csatorna melletti területeken, hanem több száz méterre, akár 4-500 méterre is megemelheti egy feltöltött csatorna a talajvízszintet. Akkor itt még most csak a csatornákról beszélek, de nézzük meg az emelt vízterek kérdését. Itt tipikusan egy nagy konfliktus terület a természetvédelem és a vízügyi szakemberek között. Ugye a vízügyi szakembereket megkérdeznék, akkor azt mondanák, hogy hogy emelt víztér nélkül nem lesz víz a csatornákban, nem lesz víz a tájban. Mit jelent az emelt víztér? Ez azt jelenti, hogy a legdurvább formája, vagy legnagyobb formája a Tiszán például a gátak, illetve hát a vízlépcsők, tehát Tiszalök és Kiskörei vízlépcső, de alatta Kiskörétől hát az egészen a határig nincsen vízlépcső, tehát elfolyik a Tisza. Ha valamilyen eszközzel mondjuk a vízlépcső egy durva beavatkozás a tájban, akár egy vízlépcsővel, akár fenékküszöbökkel, több kisebb művel meg lehet emelni a vízszintet, akkor egy nagyobb víz esetén, nagyobb, egy csapadékosabb évben sokkal több víz marad itt. Abból be lehet tölteni a csatornákba. Én is azért sok igazságot látok ebben az érvelésben. De hogyha természetvédelmi szakembereket kérdeznénk, akkor rögtön azt válaszolnák, hogy igen, ez mindig az, de ez olyan beavatkozás az ökológiába, annyi faj tűnne el, meg a folyókat megtörjük gyakorlatilag, nem tudnak, élőlények halnának ki, fajok tűnnének egyik helyről, megváltozna az élővilág, ez sosem jó. Nem jó beavatkozás. Tehát nehéz itt igazságot
igen,
tenni.
Igen, hát ez nem is tudom, hogy ki az, aki igazságot tudna tenni. Egyébként visszatérve még egy pillanatra a folyószabályozáshoz, ugye azért a 19. században közel nem volt ekkora népesség, sem a világon, sem Magyarországon, és még közel ennyi vizet nem is fogyasztottak az emberek, ugye, hát csak gondoljunk be a modern élet rejtelmeibe, hogy ugye akkor az emberek azért nyilván nem zuhanyoztak naponta kétszer, nem töltöttek fel medencéket, nem locsolták a pázsityukat a kertben, szóval, hogy egészen más jellegű volt az élet nyilván. Péter van velünk a vonalban, de még mielőtt odaadnám neki a szót, egy-két SMS gyorsan, valójában a beton, térkő, légkondicionáló napelem miatt nő minden évben a forróság, az emberiség lustasága miatt, írja egy 70-es számról egy hallgató. Aztán a mi falunkban a megmesterek közreműködésével az esővizet a szennyvíz csatornába vezetik, mert így kényelmes. Egy újabb Széchenyi Istvánra és Vásárhelyi párra lenne szükség, mert ők képesek voltak 150-200 évre előre gondolkodni. Gál Balázs aláírása jött ez az SMS, de hát ugye ezt éppen most beszéltünk róla, hogy pont 150 évvel később más lett a helyzet. És akkor még egy, László írja, hogy volt egy olyan cég, amely komolyan vette a vízgazdálkodást, úgy hívták, hogy Vituki, amióta nincs ez a tudományos kutatóintézet, azóta nincs igazi gazdája a vízügynek. Tisztelettel, László, ez az aláírás, és akkor most Péteré a szó. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat! Egy nagyon jó téma, és tegnap volt egy géntechnológiás témakör is, ahogy hallgattam a rádiót, és hozzátartozik, hogy a géntechnológiát lehetne arra használni, hogy a víz és a szárazságtűrőbb növényeket tegyék úgymond előtérbe. A másik része, hogy mezőgazdaságban, tehát az iskoláimat ott végeztem, és ez a 90-es évek elejét éri, úgy gyakorlatilag mondhatom azt, hogy sokkal fejlettebb volt a víz technológiával és vízelvezetéssel kapcsolatos csatornarendszerünk mindenünk, mint manapság. De ez köszönhető annak is, hogy akkor még szervezet volt, és az SMS-ekből kivehető, hogy sok olyan hallgató van, aki évtizedekkel ezelőtt sokkal szervezettebb dolgot látott és részt vett benne, amit használtak. A másik pedig, hogy itt két dologról beszélünk, az egyik a folyamvizek, nyilvánvalóan ami látható, és a láthatatlan víz, amit a földből emelünk ki. És nagy részt most a földből emeljük ki a víze, tehát az öntöző vízeket, és abból szeretnék megoldani mindent. Ez egy elég drága dolog és költséges kutatvány. Én úgy gondolom, hogy ha a vizet tudná szabályozni, és a régi szakembereknek elővennék a régi dossziét, leporolnák, vannak benne nagyon jó ötletek, tartalmas és szakmailag megalapozott dolgok, de nyilvánvaló egyszerűbb egy csőbe bevezetni a vizet, és abból öntözni egy öntöző rendszerrel, de régen sokkal hatékonyabban és sokkal jobban öntöztek folyóvizekből, vagy csatornarendszerekből, mint a mai nap, tehát manapság. A másik, hogy melegszik az időjárás, és ezt értjük, de nyilvánvaló, ennek is oka van, de én nem fognám az egészet erre. Mi is változunk, és ez betudható annak is, hogy az emberek fölött telik az idő, és nehezebben viselik a meleget, de nyilvánvaló mindenki mindennel ugyanúgy foglalkozni akar, de mégsem foglalkozunk semmivel. Mindig csak beszélgetnek róla, és ez nagyon nehéz, van egy-két ember, aki tesz is érte is. Nagyon jó dolog, mert hallgattam valamelyik nap is a Kossuth Rádió délelőtt, ahol gyakorlatilag vízőrző néven működnek és alakítanak ki úgymond társadalmi munkában öntöző rendszereket, és a talajvizet, illetve a belvizet megtartják. De amúgy az is érdekes, hogy most a szájban szárasság, amúgy meg a belvízre panaszkodunk mindig, hogy nagyon nagy a belvíz, és hogy a mezőgazdaság nem tud.
Igen, csak más-más évszakokról beszélünk, ugye nyilván.
Így van, csak ezt lehetne azt a vizet is eltárolni. De azért mondom, hogy a mezőgazdaságban, aki ért hozzá, annak vannak jó ötletei, csak ezek nincsenek megvalósítva.
Igen, hát nyilván ezeket kéne becsatornázni egy helyre, gondolom én. Köszönöm szépen, Péter, hogy mindezt elmondta. Viszont most 5:30 után 2 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, közölte a CNN, a 109 emeletes toronyépületet kiürítették. A helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek, sérültekről vagy áldozatokról egyelőre nem közöltek híreket. Az első információk szerint egy könnyű sportrepülőgép tért le jelentősen a repülési útvonalról. Az eset körülményeit vizsgálják. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg, az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet, egy ember megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok, bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek. Közben Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át egymásnak. Holnaptól 3°-ra emelik a hőségriasztást a fokozódó extrém forróság miatt. Kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon a hűvösben, a légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem honlapján. Fogyasztott palackokban oszt ivóvizet a hajléktalan embereknek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet Budán mintegy 1000 közterületen élő embert keres fel. Országszerte pedig hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat több mint 60 intézményükben. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 a szerkesztő Gödöllei Anna nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, mit lehetne tenni a pazarló vízgazdálkodás ellen? Az egyre súlyosbodó aszály megfékezésére tett megoldási javaslatok kapcsán ön inkább szkeptikus vagy optimista? És ön szerint mi a leghatékonyabb módja annak, hogy a fiatalokat megvédjük a kábítószer veszélyeitől, a szigorú büntetés vagy a nyílt tabuk nélküli felvilágosítás? Telefonszámunk 759-52-00, amelyet az 1-es és a 30-as előhívóval is elérnek, az SMS számunk pedig 39.666. Folytatjuk a témát itt a stúdióban, felmelegedésről, aszályról, de főképpen a vízgazdálkodásról. Vendégünk pedig dr. Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója. Ugye ott hagytuk abba, hogy a hallgató a hírek előtt a vízőrző programról beszélt. Én megmondom őszintén, hogy behatóan nem foglalkoztam ezzel, de hogy kivettem a szavaiból, itt a talajvíz megtartása lenne a cél, és ilyen civil kezdeményezés, ez nem tudom, hogy ön esetleg többet tud-e erről, de a kérdésem mindenképpen az, hogy az ilyen jellegű kezdeményezések mennyit tudnak segíteni a problémákon.
Igen, hát alapvetően itt a vízőrzők ugyanazt csinálják, amit igazából nagyban, országosan is csinálni kellene, vagyis ebből a 45 ezer folyamkilométernyi csatorna hálózatból, amit tudnak, ilyen olyan munkákkal, amit hát nem minden esetben egyeztetnek azért a vízügyel, jó esetben igen, de hogy ezekbe a csatornákba vizet juttatnak, illetve elzárják bizonyos részeiket, hogy ezt tiltóknak nevezik, keresztben, akár homokzsákokkal, hogy ne tudjon elmenni a többletvíz is, és megemelje ott a környéken a talajvízszintet. De annyit szeretnék csak erre reagálni, hogy nagyban azért nagyon hasonlóakat kell csinálni, tehát csatornák egy részét, ahova eljuttatható a víz, ki kell tisztítani, mert sokszor rossz állapotban vannak, el kell helyezni azokat a műtárgyakat, amik nem engedik visszafolyni a vizet, tehát hogy ott maradjon a tájban, és hát valahogy vagy gravitációval, de sok esetben sajnos inkább szivattyúzással föl kell tölteni a csatornákat. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, tehát ezt kell minél több területen megcsinálni, nyilván a vízügy koordinálásával. De még egy dologra szeretnék reagálni, a szárazságtűrő növényekre.
Azt én is akartam mindenképpen kérdezni öntől, mert hogy ugye erre mindenképpen rá kell térnünk, hogy a jövő mit hoz ebben a tekintetben, hogy át kell majd az egész magyar agrárium szerkezetét alakítani?
Nem a termesztett növényekre kell elsősorban gondolni. Nyilván ott is gond van, tehát kukorica termőterülete visszaszorult, egyszerűen nem esik annyi csapadék, sokkal több az evapos transpiráció, mint ami csapadék leesik, tehát az ország egyre kisebb területén lehet gazdaságosan kukoricát termeszteni, ez így van. De alapvetően nem elsősorban a szárazságtűrő növényekkel, kukorica helyett ugye napraforgó a legtöbbször a napraforgó területen nőtt. Tehát nem a növényekkel lehet megoldani, hanem a gazdálkodási szemlélet teljes megváltoztatásával. Mire gondolok itt? Tehát a legnagyobb víztározónk azért a talaj lenne, hogyha jó lenne a szerkezete. Tehát ha egy egészséges, morzsalékos szerkezetű talajunk van, úgy képzeljük el, mint kenyér morzsákat, hogy itt szétmorzsolunk a kezünkben, akkor rengeteg vizet el tud tárolni. Az éves csapadék kétharmadát a felső 100 cm el tudja tárolni.
De akkor ez mit jelent, hogy évente mást kell ültetni ugyanarra a területre, vagy ugaron kell hagyni egy darabig, igen. Mert hogy ugye itt a talajszerkezetet nyilván akkor lehet megváltoztatni, hogyha valamit csinálunk.
Hát a kulcs kérdés szerintem az lesz, hogy az elromlott talajszerkezetet hogy lehet megváltoztatni Magyarországon. Erre megvannak a módszerek, csak nem terjedtek még el kellően. Ugye első a minimális talajbolygatás. Tehát Magyarország legnagyobb részén el kell volna felejteni a szántást, egyébként nem is egyre kevesebbet szántanak. De ez nem elég önmagában. A legjobb az, hogyha vetéskor és betakarításkor megyünk rá a területre. Nagyon fontos a minimális talajbolygatás mellett az, hogy fedett legyen a talaj. Tehát ha ilyen 38 fokos hőség van, mint mondjuk ma délután itt Budapesten, akkor a fedetlen talaj, tehát a csupasz talaj, csupasz termőtalaj 65 fokos. Hogyha mondjuk egy mulcs réteggel van fedve, megkaparkáljuk, kicsit benyúlunk alá, akkor ott 32 fokot találunk. Tehát le kell fedni a talajt.
És az alól ki fog jönni a búza meg a paradicsom a mulcs réteg alól?
Igen, ezt direkt vetésnek hívják, amikor egy mulcs rétegen keresztül is lehet vetni, ez speciális vetőgépek kellenek, de alapvetően igen,
de
és a legfontosabb talán az, hogy minél kevesebbet maradjon fedetlen a talaj. Nyári időszakban a szálmaradványokat nem szabad elvinni, ott kell hagyni a területen szétterítve. A takaró növényt kell ültetni, hogy egy tavaszi vetésű növény előtt téren, ősszel is fedett legyen a talaj. De ezt a kertben is talán meg lehet figyelni. Harmadcsapdának hívják azt, amikor ugyan nem esik az eső, de a talajt borító növényzet megfogja a nedvességet. Tehát a ködöt, a párát, a dért megfogja. Olyan ez, mint amikor a húslevest főzzük a fazékban, és rátesszük a felhőt, akkor szépen visszacsöpög a víz.
Istvánnak adjuk a szót, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok! Cinege, halló?
Igen, halljuk.
Én Cinege István vagyok, öntözési szakmérnök. 60 éve foglalkozom öntözéssel, és 58 éve dolgoztam a Tiszavidék Mezőgazdaság Fejlesztési Irodánál, ahol a Tisza 2-nek a öntözés fejlesztését csináltuk. dolgoztuk ki a FAO segítségével 300 ezer hektáron. Akkor 300 ezer hektárt csak a Tisza 2 hatásterületére terveztek. Sajnos a különböző kormányzatok össze-vissza szervezték az öntözést. A meglévő Tisza 2 fejlesztési irodát, Tiszavidék fejlesztési irodát egyszerűen megszüntették. Megszűnt gyakorlatilag a MÉM és a OVH között a megfelelő kontaktus, ami addig csodálatosan működött. Ha megnézzük ezekben az években az ország 300 ezer hektár öntözött területre öntözést hajtott végre, tehát ezen a területen öntöztek. Most ez a terület ez lecsökkent 50-100 ezer hektárra, minden gyakorlatilag tönkrement. Amit mondani szeretnék az egész dologgal kapcsolatban, jelen pillanatban a öntözéssel mindenféle hatóságok foglalkoznak, a katasztrófa védelemtől kezdve, minden a mezőgazdasági minisztérium különböző néven, most már Isten tudja mi a neve, a vízügyi igazgatóságok, a vízügyi igazgatóságokat vezető szerv, ami most éppen katasztrófa védelem, remélem visszáll az a rendszer, hogy maradnak a vízügyi igazgatóságok, és marad a mezőgazdasági minisztérium, és ez a két szervezet együtt tudná szervezni magát az öntözést. Úgyhogy én mindenképpen azt javasolnám, hogy ezek az öntözési beruházások, ezek nem kormányzati ciklusokra vonatkoznak, hanem 20-50 évre meghatározzák a mezőgazdaságnak a fejlesztését. Tehát egy olyan kormányprogram kellene, mint korábban volt a országos vízgazdálkodási kerettel. Lehet, hogy a öreg emberek, mint én vagyok, emlékeznek rá, tehát vízgazdálkodási keretterv keretében egy hosszú távú vízgazdálkodási koncepciót kellene kidolgozni, ami a lakossági vízellátástól kezdve a mezőgazdasági vízhasználatot összefedezni, összehangolná és fedezni, és így lehetne gyakorlatilag hosszú távon megoldani ezt az egész vízgazdálkodási problémát.
Köszönjük szépen István, és akkor megkérdezzük Pesti Csabát, vagy megkérjük, hogy reagáljon az ön által elmondottakra.
Igen, öntözés. Tehát valóban sokkal kevesebb területet öntöznek most Magyarországon, mint akár 30-40 évvel ezelőtt. 5 millió hektár mezőgazdasági területből olyan évjárattól függ, de olyan 100-150 ezer hektár között van, amit öntöznek. Na most ehhez azért még ennek a körülbelül 50%-a azt még hozzá lehet adni, mint illegális öntözés, tehát ami nem engedélyeztetett öntözés, hanem illegálisan fúrt kutakból öntözés. Ezt a műhold felvételekről lehet látni, hogyha zöldebb terület, akkor az vélhetően öntözött. Na most ez nem számít magasnak. Tehát európai szinten ez a nem tudom, 1-200 ezer hektár az 5 millióból nem számít magasnak. Én azt gondolom, hogy a legoptimistább becslés, amit én hallottam szakembertől, az is megállt olyan 4-500 ezer hektárnál, hogyha a mindent kiépítünk, minden létező területen, ahol csak gazdaságos, akkor sem mehetünk e fölé. Tehát azért a teljes problémát az öntözés nem fogja megoldani, de nagyon fontos szerepe lehet. Sok ellenérv is van az öntözéssel kapcsolatban, azért, tehát tegyük hozzá, hogy a lehet hozni ellenérveket, a talajdegradáció, talajtömörödés, illetve hát természetvédelmi károk is lehetnek, tehát itt is ugye két oldala van az éremnek.
Azt is felvetette itt a kedves hallgató, hogy hosszú távú vízgazdálkodási koncepció kellene rá, van ilyen Magyarországnak? Vagy kinéz, legalább, hogy lesz. Hogy ugye azt mondta, hogy minden olyan terület, amelynek köze van a vízgazdálkodáshoz, hát kicsit mást akar, másképp látja, és hát ugye ott a konfliktus az már eleve adott, holott a cél az minden ilyen területnél ugyanaz.
Igen, igen, én azt gondolom, hogy, hogy ezzel azért mindhárom, tehát még egyszer a vízügy, az agrárium és a természetvédelem, a vízmegőrzés, vízmegtartás, mint cél, az, az abszolút, az ugyanaz. De hát én azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát lesz ilyen terv, én itt azért mérsékelten optimista vagyok, mert nincs más út. Tehát itt egy kicsit minden területnek engedni kell. Azt gondolom, hogy egy olyan kompromisszumot kell kialakítani, ami azért egy kicsit fáj csak
mindenkinek, igen.
De hogy amivel azért együtt tudnak élni, és akkor ez egy kormányzati ciklusokon átívelő stratégia lehet, mert ez nagyon fontos, hogy ezt ne bolygassuk, hogyha ha megegyezés született valamiről, akkor ott a eredmények azért 10-20 év után jönnek, nem azonnal. De mondhatok erre még példát, hogy a agrárium és a vízügy között hol van konfliktus, mélyfekvésű területek. Nagyon sokszor logikus lenne őket elárasztani, hogyha egy többletvíz van, mert akkor az egész más mikroklíma már teremtenének, hűtenék, de miért nem engedik a gazdák elárasztani sokszor? Hát azért nem, mert a legjobb területek most már a mélyfekvésű területek, azok a legvizesebbek, a erózió oda vitte le a humusz réteget, a termő réteget, tehát itt is azért konfliktus.
Jó, erre még azért térjünk majd vissza, hogyha a hallgatót meghallgattuk, mert ugye azért most is van egy ilyen minta, hogy mondjam, elárasztásos program, ha jól tudom. Beszéljünk azért erről majd még egy-két szót, de István itt van velünk, most egy másik István, ma úgy látszik ez az Istvánok napja. Itt van a vonalban velünk, jó napot kívánok, hallgatjuk István.
Jó napot kívánok, István, kettő vagyok.
Szerintem már három.
Három. Meg egy felső tanyáról, amit mostanában Balázsának is hívnak, és hát rögtön azzal kezdeném, hogy Homozát Bélát megkérdezték valamikor az Írószövetség elnökét, hogy mi a véleménye az emberiség mai helyzetéről, és azt találta mondani egy Írószövetségi ülésen, hogy ha egy szóval kell jellemezni, akkor tragikomikus az emberiség helyzete. Tragikus, mert az emberiség rohan a veszélybe, és komikus, nevetséges, hogy ahogy élünk, és amit teszünk, még egyáltalán létezünk. Multifaktoriális a kérdés, amiben több szurkálásokat hallok itt mindenfelől, a hozzászólók részéről. Ugye egyrésztről fölülről kellene jönni a csapadéknak, ami nem jön télen, meg tavasszal se. Másrésztről a vízgyűjtő területekről nem kellett volna az erdőket kipusztítani, és ott kellene menni a sok vízlassító hajnövényzetnek, az sincs már meg, a szabályozás, folyószabályozásokkal túl sok kanyarulat átmet, várva fel egy gyorsít a folyónak a folyása, és elértük azt, hogy egy ilyen vízgyűjtő medencében, mint ami itt Magyarországon is van, jelenleg itt félsivatagos állapotok vannak a Dunatisza közén, ami ezt csak gratulálni lehet a szakembereknek, akik ezt megcsinálták az elmúlt évtizedek folyamán. Természetesen az a több tízezer repülőgép, ami rebbesít a mennybolton, azok is mindenféleképpen szerintem közrejátszanak ebben. A csatornázások, amiket megcsináltak itt a Dél-Alföldön is, ezek mind a Fehértó felé lejtenek, ezek a nyitott csatornák. Én feljelentettem az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságot valamikor, nemzetgazdaság veszélyeztetését, mert ugyanezekben a csatornákban vannak áttereszek és zsilipek, kellene, hogy legyenek zsilipelve, mert vízgazdálkodást kellene folytatni, nem pedig vízelvezetést, ami évtizedek óta gyakorlat, és nincsenek bent a zsilipek, nem tartják vissza akkor se a volna csapadék, és volna a csatornákban víz, évtizedek óta elhanyagolják, az ülideszkákat kilopják a tisztelt véreim és nemzettársaim a csatornákból, és így aztán van még egy másik igen jelentős dolog, az a profitorientáció, mert ugye azért az áttereket azért szabályozták le, mert búzát meg kukoricát akartak ott termelni, ahol a zöldöt nem lehetett úgy Rákóczi korban megberíteni a Tiszában, hogy ne legyen fele hal, fele víz. Hát a hal is exotik volt valamikor, méghozzá biohal volt az is. Másrészt a talajveszteségek, a vízveszteségek a talajban, egyrészt az evaporáció, másrészt a transpiráció, az egyik a növény által elpárologtatott víz, a evaporáció pedig a mikrokapillárisok által közvetlenül a földből elpárolgó vízkészlet. Ennek ez a nagyon korszerű és modernnek mondott és nagyon tudványos mezőgazdaságunkban az állattenyésztési főágazatot szinte megszüntették, tönkretették, ennél fogva szerves visszapótlás a talajban nem történik, ami itt évszázados gyakorlat volt nagy állatállományokat.
Igen, értem, a trágyázásra gondol. István, köszönjük szépen a hozzászólását, de nem akarom önbe folytani a szót, csak vannak még hallgatók, akik szeretnék elmondani a véleményüket, úgyhogy most akkor Jánossal szurkáljunk tovább a ködöt, ahogy István fogalmazott itt az előbb, és akkor javaslom Pesti Csabának, hogy utána reagáljunk majd a... Jó napot kívánok, János!
Megmondom őszintén, én Békés Csabáról beszélek, de szinte az egész dinasztiám, a nagybácsitól a nagyapámig a annak az unokatestvérei mind gátőrök voltak, a kettős, egészen a hármas körösig, a Hosszúfoki csatorna, a Gyepeséri, a Határér csatorna, a Fehér, a Fekete körösön mindenütt, és amikor Békés től a Taros irányába kiszakadt a Hosszúfoki csatorna gátja, már most nem akarok ilyeséget beszélni, hogy melyik évben volt, akkor a Hosszúfoki csatornában, a Gyepesériben, a Határériben is térdig érő víz volt. Csak át kellett volna engedni oda a vizet. Tetszik engem érteni?
Igen, igen, igen.
Halló?
Igen, igen, hallgatjuk, hallgatjuk.
És sajnos ott azon a területen annyi víz volt, hogy több 10 hektáron rizs termesztettek. Most sehol nincs víz. Térdig érő víz van, az iszapot nem számolom. Át tudok ezeken a csatornákon gázolni. Uh-huh. Állítom ennek, hogy 45, közel 50 év óta a vízmércét nem éri el a víz ezekben a csatornákban.
Értem. Értem, János. Köszönöm szépen. Hát épp arról beszélgetünk itt a mai műsorunkban, hogy mit kellene tenni, vagy hogyan lehetne nyilván azt az állapotot elérni, hogy legyenek. Nem tudom, hogy az előbbi hozzászólókhoz akar-e igazgató úr reagálni, vagy akkor beszéljünk két mondatot erről az elárasztásról, mert ezt itt az előbb elkezdte mondani, és ez engem csak azért érdekel, mert ugye, hogy itt tulajdonképpen itt 30 ezer hektárnyi területet ajánlottak föl eddig a gazdák, legalábbis ahogy a sajtóban ezt az információt olvastam erre a vízvisszatartásra, és hogy 4100 hektáron pedig már meg is valósult ez az elárasztás, de ön ugye azt mondja, hogy hát a gazdák óckodnak ettől. De egyébként ez kötelező jellegű, vagy mindenki így önkéntesen ajánlja fel, aki akarja, igen, aki nem, az nem.
Igen, hát alapvetően ez a Vizet a tájba program, ez egy önkéntes program, itt arról van szó, hogy a földtulajdonosok, a gazdák önkéntesen felajánlják a területeiket, időszakos elárasztásra. Mit jelent ez? Amikor sok van lehetőség rá, nyilván nem az év 365 napján, de amikor sok a víz, akkor beengedik a területeikre a vizet. Azért nem úgy kell elképzelni, hogy egy nagy ragyogó formában lévő búzatáblára májusban ráeresztjük a vizet. Ezek gyakran gyepterületek, legelők, és az önkéntesen alapul, felajánlják a területeiket, és akkor, ha megvalósul egy-egy ilyen elárasztás, akkor ez hogy néz ki a gyakorlatban? Csak hogy jó példa is legyen, mert rengeteg rossz példa van, amit a hallgatók itt elmondtak, sajnos ebből van több, de azért van jó példa is. Hogy működik egy ilyen elárasztás? Fölajánlott a föld tulajdonosa területét. Nyilván folyamatos kapcsolattartás van a vízügyel, hogyha van víz, akkor lehetővé teszik, hogy eljusson a területre. Mi kell ehhez? Ehhez kell egy csatorna, amin végig tud folyni a víz a tábláig, és valahogy a csatornába bele kell tenni a vizet. Ez legtöbbször azért gravitációsan nem lehet megvalósítani, alacsonyak a vízszintek. De szivattyúval, jó esetben egy napelemmel működő szivattyúteleppel bele lehet tenni a csatornába a vizet, onnan a csatornából el tud jutni a mélyebb fekvésű, elárasztandó területekre. És ott van jó ideig a víz egy gyep területen mondjuk. És mit jelent ez? Ez annyit jelent, hogy a talajvízszintet jelentősen, akár 1-2 méterrel is meg tudja emelni, és mondjuk, ha leengedik a vizet, nem tudom, valamikor tavasz végén, akkor sokkal tovább lesz zöld az a legelő, sokkal nagyobb gyephozam lesz, tehát igazából ezzel mindenki jól jár, itt annyi, hogy módosítani kellett a jogszabályokat, hogy az agrártámogatások akkor is járjanak, hogyha ilyen ökológiai célú vízpótlás történik.
Vicus a vonalban, jó napot kívánok, Vicus,
egy-két
percet tudunk itt még beszélgetni.
Azt gondolom, hogy ezek az országos dolgok nagyon fontosak, és persze a régi emberek, az öregek már tudják, hogy mit kellett volna, lehetett volna tenni, még most is megszólalhatnak akár így, de minél több helyen ugye szólaltatják meg a gondolataikat. De viszont minden ember a saját területén is tehet valamit, és ott kell az egyik részét megfogni, mert aki tesz érte, ahhoz jobban meg is becsüli. Látván, hogy akár a növényeit tudja locsolni egy esővíz tisztatartással, és ez nagyon egyszerűen lehet nem csak családi házas környezetben, hanem lakóépületeknél, akár paneles, bármelyiknél, ahol esővízlevezető van, de rá tehet tenni egy ilyen vízlopót. Ez egy kihajtható elem, amikor télen ugye azt mondtuk, hogy sok az esővíz most már, meg egyszer esik az esővíz, azt én tapasztalom, és a mi családi házas környezetünkben ezt úgy oldottuk meg, hogy ilyen 200 literes nyitott, de fedele rendelkező, fölfele szélesedő esővíztározókat vettünk, annyit, hogy több köbmétert be tudunk gyűjteni, és persze, amikor nagy eső van, ezt ugye meg kell oldani, hogy hát ne ott álljon az ember, hanem össze legyen kapcsolva, és ugye ez szűrve is, de ez a régi öregek azt mondták, hogy egyszerű harisnya szűrőt tettek rá, ülepéldát, és akkor ők még gyümölcsmosásra is használták, mosásra, mindenvel felmosásra, ami ugye meglepődtem először, volt, hogy próbát tettem, hogy tényleg lehet ennyi gyümölcsöt mosni, nem lett semmi bajom, és jó, nem az első egység ment oda erre az alkalomra, hanem a tetőről az első lezudulózáltam a növényekhez ment. De például létezik az a Gája könyv is, amikor ilyen medenceszerű méhedéseket alakítanak ki. Én láttam ezt az óceánoknál is, de ezt a könyvben családi házas lejtős területeken, vagy bármilyen lejtős területen csinálták meg, hogy tulajdonképpen az első vizetben a mélyedésbe bele áll egy kicsit, még a homokos terület is van, de ott van mellette az a növény, ha letarolták mondjuk azt a területet építkezésnél, akkor amit ültettek legalább, és annak adja ez a vizet. Tehát mindenki maga is tehet, csak tegyen.
Világos, tehát.
Ne csak nézzen.
Tehát vízlopót kell tehát akkor.
Vízlopó és első víztáró, és nem ez a bezárt. Ez a lezárt, mint ilyen egy köbméteres, ami azért nem mozdítható, kétszáz literesek, ezek egymásba rakhatók, télen is gyűjthetők. Ennyi.
Köszönjük szépen, Vicus, az ötletet, viszont hallásra. És egy percen belül vagyunk, úgyhogy már csak azt a kérdést tudom önnek föltenni nagyon gyorsan, amit a hallgatóknak is, hogy a megoldási javaslatok kapcsán ön, meg a jövő, de én most azt kérdezem, hogy a jövő kapcsán ön inkább szkeptikus, vagy inkább optimista?
Mérsékelten optimista vagyok. Azt gondolom, hogy azért lassan eléri azoknak a szakembereknek, azoknak az embereknek a száma a kritikus tömeget, akik ezen változtatni szeretnének. Én egy dolgot még itt kiemelnék gyorsan, hogy a felszínborításnak nagyon nagy szerepe van. Tehát amit a hallgató az előbbi elmondott kicsiben, a kertben, az ugyanúgy működik nagyban is. Tehát a növények hűtenek, minél több fasorra van szükség, minél több zöld felületre van szükség, és ezzel sokkal hűvösebb a klíma. Minden négyzetméter beton előtt el kell gondolkozni, hogy érdemes-e.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a híreket Peslin Bettinától hallják.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Magyarországon kiemelkedően magas 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter, az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. 279 pályázó kaphat összesen mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésére vagy tudományos eredmények népszerűsítésére, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán úgy fogalmazott, a program hiánypótló, hiszen segíti a tudományos kommunikációt, valamint a fiatal kutatókat abban, hogy nemzetközi konferenciákon is részt vehessenek. A programra csaknem 1000-en nyújtottak be érvényt. Pályázatot. Drágul a taxizás Budapesten, augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométer díj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák 2023. márciusa óta nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést megemelkedett költségeikre hivatkozva. A fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el a taxirendelet módosítását. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trollivonal is elindul a belváros és az Őrs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekéforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Bitter Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a Tihanyi Bencés Apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra termeszti és dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából. Most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Holnaptól 3°-ra emelik a hőségriasztást a fokozódó extrém forróság miatt. Kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon hűvösben, a légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem honlapján. A legmagasabb fokú vörös riasztást adtak ki a hőség miatt hétvégére Szlovénia és Horvátország több térségére. Horvátországban Zágrábot, Rijekát, Splitet és Dubrovnikot vasárnap éri el a rendkívüli hőhullám, az Adria partvidéken a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak. Szlovéniában pedig megdőlhet a júniusi melegrekord. Végül az időjárásról. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Műsorajánlat. A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Takács Tamás.
Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor azt mondta, hogy van egy nincs, de jó, kérek kettő sört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
a házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Rózsahölgyek, rózsakirálynő, rózsaherceg és hercegnő, a rózsatermesztés generációról generációra szálló virágzó csodája. Ahogy Tömörkény István látta Szőreg vidékét, irodalmi séta hazánk egyetlen rózsatermesztő táján. Rózsaszálak a vázában, csendélet a festővásznon, a virágok művészeket inspiráló varázslata. Szőreg és a rózsaünnep érdekes egyéniségei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön szerint mi a leghatékonyabb módja annak, hogy a fiatalokat megvédjük a kábítószerek veszélyeitől, a szigorúbb büntetés vagy a nyílt tabuk nélküli felvilágosodás? Telefonszámunk 759-52-00, melyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek hallgatóink, rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra küldhetnek. Aggasztó adatokat mutat a legutóbbi ESPAD felmérés a magyar tinédzserek szerhasználati szokásairól. A 15-16 évesek fele már dohányzott, valamint designer drogok és az amfetaminok használata is kiemelkedően magas európai viszonylatban. Márta Renátó egy szülőknek szóló drogprevenciós előadáson járt korábban, ebből hallhatnak most egy részletet.
Ön észrevenni, hogyha a gyermeke drogot fogyasztana? Milyen jelekre figyelne fel?
Remélem, hogy észrevenném. Bár még nem volt korábban kamasz gyerekem, de igyekszem megfigyelni a viselkedését és reagálni arra, hogyha máshogy viselkedik adott esetben.
Két nagy fia van, hány évesek ők?
Az egyikük 10,5, a másikuk pedig 14,5 éves.
Az idősebbet már azért fenyegetheti a veszély, ő el szokott járni otthonról?
Még nem. Pont most van abban a korban, hogy szeretne egyedül is elmenni. Most próbáljuk ezt felépíteni, hogy ez hogy is működik, illetve hogyan fog működni.
És akkor mire jutottak ezzel kapcsolatban?
Tapasztalat nincsen, ugye, ami az én saját tapasztalatom, az nagyon régen volt, nagyon más világ volt akkor, amikor én gyerek voltam, illetve tínédzser voltam. Én próbálom felhívni azokra a dolgokra a figyelmet, amikre neki oda kell figyelnie, illetve oda kellene figyelnie, illetve próbálom szemmel tartani, illetve megfigyelni azt a társaságot, akikkel ő van, illetve szórakozni jár, vagy járna.
Úgy gondolja, hogy van olyan viszonyban a fiával, hogy esetleg elmondaná önnek, hogyha elszívott volna egy füves cigarettát?
Most jelen pillanatban még nagyon alkohol, illetve dohányzás ellenes is, de én azt gondolom, hogy ebben a korban ez bármelyik pillanatban megváltozhat, és nagyon nagy befolyás alatt állnak, és ki vannak téve ugye mindennek. Nekik is nagyon résen kell lenni, illetve nekünk szülőknek is.
Hát, ha azt mondjuk, hogy ha elszívsz egy marihuánás cigit, akkor meghalsz, akkor mindenki tudja, hogy ez butaság, tehát ez nincs így. Nem rémizgetni és elrettenteni kell, hanem egyszerűen a következményeket elmondani. Ha marihuánát szívsz, akkor rendszeresen marihuánát használok, 30%-a drogfüggő lesz. Ez tudományosan bizonyított tény. Lehet, hogy a 30%-ra azt mondja valaki, hogy hát az, és akkor a 70, de mi van, ha ő pont a 30-ba lesz? És ebben tönkre teszi az egész életét. Tehát ezeket kell elmondani, hogyha, nem tudom, kokaint, extázit, eszetsz, adszetsz, akkor ennek ez lesz a következmény. Ilyen tüneteid lesznek, ilyen utólagos károkat szenved, mind a fizikailag, vagy egészségügyileg, tehát a szervezet, mind pedig mentálisan, és mind lelkileg. Tehát, hogy mind a három részét az embernek rombolja, és nem csak a szerhasználóit, hanem a környezetét és a családját, a szeretteit, az iskolai vagy munkahelyi környezetét, mindent rombol.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Nos, hát mit gondolnak önök a kérdésről? Elsőként Márta van velünk a vonalban a témához kapcsolódóan. Jó napot kívánok, Márta, hallgatjuk.
Jó napot kívánok. Hát az én véleményem az, hogy nem lehet a a két dolgot teljesen külön választani, hogy most a prevenció a fontos, vagy pedig a tájékoztatás, vagy pedig az, hogy a, hogy a bűn, hogy hogyan büntetjük ezeket a droghasználókat. Elsősorban nem azokat kellene büntetni, tehát a büntetésnek a miensége vagy minősége az, ami nem, amivel én nem értek egyet. Szerintem azokat kellene elsősorban büntetni, akik, akik ezt terjesztik, és akik ezt az egészet lehetővé teszik. Azokat, akik drogfogyasztókká válnak, azokat pedig segíteni kellene, mint beteg ember.
Igen, csak sajnos a kettő nagyon sokszor összefügg, tudja Márta, hogy először csak droghasználó az illető, és utána a dealer lesz belőle. Mert hogy a pénzt valahonnan elő kell teremtenie.
Így van, de ez viszont már egy folyamat, és hogyha ezt a legelején egy kicsi segítséget kap az, aki aki ennek így neki lát és elkezdi fogyasztani, az, az az elején, ha megvan talán csípve, akkor talán. Hát én mondjuk ebben igazán kívülállóként tudom csak...
Igen, ön észrevenné egyébként, hogy ha ön észrevenné? Tehát nem tudom, hogy mekkora gyerekei hát, vannak, hát de másik, hogy, mondjuk észrevenné, hogyha...
Hát ez a másik, hogy... hogy a családot kellene egy kicsit jobban tájékoztatni, a szülőket kellene jobban megtanítani a korai figyelmeztető jelekre, mert azért ennek vannak korai figyelmeztető jelei. Én konkrétan nem tudom, nekem felnőtt gyermekeim vannak, hála Istennek, hogy ez most szerencse, vagy az, hogy elkerült, és ennek azért így utólagosan elgondolkodható, hogy mi az oka. De elsősorban én azt látom, hogy, hogy a egy gyermek mentális támogatást kap, mind otthon, mind pedig a iskolai, vagy akármilyen baráti társaságban, igen, az nem mindegy, hogy kik a barátok elsősorban, az meg viszont szerencse kérdés, ez talán ebbe egy szülő igazából nem tud belenyúlni, de hogyha egy olyan támogatást kap, ami az életére kiadó, tehát hogyha közösségi programok, hogyha tartalmas élete van, hogyha van miért reggel felkelni, és tudja azt, hogy mi a célja, hogy megtanulja azt, hogyha problémája van, ami sajnos én úgy látom, hogy a mai fiataloknál egyszerűen kicsi kortól kezdve annyira alájuk rakunk mindent, hogy szinte a stresszt sem tudják kezelni. Tehát hogyha tudnának stresszt kezelési technikákat, amikkel megoldhatók a legapróbb problémák, vagy hogyha a saját önértékelésüket tudnák egy kicsit fejleszteni. Szerintem ez lenne az alapja annak, hogy aztán...
Egyetértek önnel, Márta, csomó minden, mert csak sajnos az az érzésem, hogy ugye például a közösségi média korában nagyon sok tényező van, ami a családi nevelés ellen hat, de én is azt gondolom egyébként, hogy az a legfontosabb, ami a családon belül történik, és az remélhetőleg nyomot hagy. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét, és György a következő, akit hallgatunk. Jó napot kívánok, György. Arra kérem, hogy picikét röviden, mert hogy elég sok hallgató van még.
Ez nagyon nehéz lesz, de köszönöm a lehetőséget. Maximálisan egyetértve az előttem szólóval, hogy mentális támogatás kellene. De hát a pedagógusok mit tudnak a kábítószerekről? Jelentős részük csak úgy a felületen tud ezt-azt. A szülők mit tudnak a kábítószerekről?
Tehát de lehetne ilyen továbbképzéseket szervezni?
Igen, történnek is.
Vagy akár mondjuk a tanárképzésbe is be lehetne iktatni, mert hogyha ez ekkora probléma, akkor lehetséges, hogy a tanárképzés folyamatában kellene a pedagógusoknak megismerkedni a tünetekkel is.
Így van, de például egy kémia tanár el tudná mondani, hogy a 9 tetra hidrokannabinol, tehát milyen receptorokon hat az agyba, és ez a kannabisz, ez a füves cigaretta, úgy ahogy a Téglási Kristóf is mondta, hogy mi a különbség, hogy 30% esélye van, hogy drogfogyasztó lesz, vagy hogyha egy LSD-t próbál meg, akkor egy flashbackje lesz, akár 2-3 év múlva is, például az amerikai hadseregben csinálnak egy tesztet, ha valaki pilóta akar lenni, és hogyha LSD-t valamikor is fogyasztott, esélye nincs bejutni a hadseregbe. Mindegy, zárójel zárva. De a számomra egy kérdés van, hogy kit, mikor, hogyan és milyen eszközökkel világosít fel. Tehát azokat a prevenciós programokat kellene erősíteni, amik ténylegesen a fiataloknak célt adnak, és akkor mondom a lényeget, hogy olyan struktúrált szabad időt kellene biztosítani a gyerekeknek, hogy ne csellengjenek, ne bandázzon a futballcsapatával, a kézilabda csapatával, és ott más viselkedési közösségi normák vannak. Már ott, hogyha valaki drogozik, vagy doppingol, az kimarad a csapatból.
Igen, és akkor ezek a barátságok maradnak meg aztán a későbbiek folyamán, és ugye itt az előbb beszélgettünk a kedves hallgatóval, hogy a barátokat nem lehet megválasztani, de szerintem egyébként igen. Tehát, hogyha olyan közösségekbe küldjük a gyerekeinket, mikor még fogékonyak egy csomó mindenre, akkor lehetséges, hogy a barátok kör is úgy alakul ki, hogy az rendben legyen, nem? Gondolja?
Elmerek mondani, hogy nagyon bizakodó vagyok. Mondok egy nevet, az oroszi Beatrix, aki most a jelenlegi tisztifőorvos. Ő fiatal orvostan hallgató korában kortárs oktató volt, mert hogyha én bemegyek egy osztályba 50 vagy 60 év fölött, vagy 45 év felett, és mondom, hogy mennyületok a kábítószerhez, meg alkohol, nem hiszik, de ők mind egyetemisták, folyamatosan jártak kortársoktatás címszó alatt. Tehát én azt hiszem,
de jó ötlet. Hogy nagyon jó ötlet, hogy ne haragudjon, nem akarom félbeszakítani. Csak még Janka is itt van a vonalban, őt is szeretném meghallgatni, de egyébként Oroszi Beatrix meg ráadásul még egy különleges képességű hölgy is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ez ügyben szóba hozta a nevét. És akkor Janka.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Én szeretném mondani, hogy a Péterfi Sándor utcai kórház Budapesten egyetlen egy intézet van, egy külön épület, a toxikológia, aki drogosokkal, öngyilkosokkal és alkoholistákkal dolgozik. Kérem szépen, ezek az emberek, az orvosok, a szakápolók, akik 6-8 szakvizsgával rendelkeznek, mind az igabonó állat annyit dolgoznak a drogosokkal. Volt olyan eset, amikor 8 bordája tört el egy szakdolgozónak, mert 5-en nem tudták lefogni a drogosokat. Kérem szépen, én úgy gondolom, hogy olyan körülmények között dolgoznak, hogy 2 ventilátor megy, nincs egy klíma, 36 fokba 12 órát, és a drog probléma, kérem szépen, ezek a szakdolgozók a kisújjukban van, miért nem kérik fel őket, hogy menjenek el a gimnáziumba, szakközépiskolába, ipari tanulóiskolába, hogy előadást tartsanak, hogy elmondják, hogy mivel jár ez. Hiszen minden egyes droggal találkoznak, tudják, hogy a 18 évestől a 40 évesig mi történik, hogy történik.
Igen, abszolút értem, és tökéletesen egyetértek önnel is. Ők is például bekapcsolódhatnának ebbe a munkába.
Be is kapcsolódnának. Mindegyik bekapcsolódik. Uh-huh. Mindegyik bekapcsolódna. De kérem szépen, annyira mondják az egészségügyet. Hát itt senki nem figyel, hogy milyen körülmények vannak. A lélegeztetőgép egy drogosnál például nem működik. A vaságyak leszakadnak.
Igen, hát borzasztó. Egyébként tényleg szörnyű, ezen abszolút változtatni kell. Nem kéne, hanem kell. Ne haragudjon, muszáj elbúcsúznom, mert 1 perc van hátra a műsoridőnk végéig, de minden esetre nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, és hát ha hallja valaki, vagy hallotta valaki, hogy itt vannak ezek a nagyszerű emberek, akkor szintén be lehetne vonni ebbe a munkába. Szóval holnap a következő témákkal várjuk majd önöket. Ön szerint kinek van joga az eutanáziához? Hollandiában először segítettek halálba egy 12 évesnél fiatalabb gyermeket. És ön szerint hogyan használjuk jól a klímaberendezést a nyári kánikulában? A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Lájer Rita volt, a telefonnál Meszesán György és Sebők Tímea fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.
Ez van egy
Nemzeti Sport Krónika.
Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Pontosan egy év múlva kezdődik a hazai rendezésű vízes világbajnokság. Mindhárom magyar bejutott a női fináléba a budapesti öttusa világkupa döntőben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz, ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nyköpinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Cseszeme Bukaresten és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL-ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap. Emellett a Porto és a Szer Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. A Nemzeti Sportrádióban 18 órától élőben reagálnak az érintettek. A körkapcsolásban a Veszprém Handball Team ZRT vezérigazgatóját, Barta Csabát és a szegedi szakmai stáb tagját, Kárpáti Krisztiánt kapcsolják. Pontosan egy év múlva kezdődik a budapesti vízes világbajnokság. A hazai szövetség ez alkalommal az úszó és vízilabda mérkőzések leendő helyszínén az MVM Domban tartott sajtótájékoztatót. Hallgassuk meg, hogy nyilatkozott a szövetség elnöke Vladár Sándor Bera emesének.
A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
Elképzelések vannak a high diving kapcsán, a nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet, bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak, idejében elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi évén, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző. Úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló, plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízesportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több, egy életem átívelő hitvallás. Maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és amúgy is nyertet alakítottunk szerintem így az előkészületek kapcsán, hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi 2 hónap helyett, mondjuk Szingapurban 2 hónap volt, ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
A magyar női vízilabda válogatott csapatkapitánya Keszthelyi Rita következik.
Egyelőre olyan nagyon messzinek tűnik, de pont ahogy itt az előbb felsoroltam, hogy mennyi minden vár ránk, nem csak a válogatottban, hanem ugye a klubszezonnal is, meg válogatottnak ugye decemberben, meg februárban lesz ugye a világkupa, amire ki kell jutni, stb. De ez már egy kvalifikációs világverseny lesz, szóval így pikpakkel fog tálni megint így szeptembertől, így június 26-ig az idő. Budapesten játszani mindig nagy élmény, és ugye a Margit szigettel kapcsolatban mert van tapasztalatom, azt tudom, hogy ez a világ legfantasztikusabb dolga. Úgyhogy magasan van a léc, hogy az MVM Dome ezt felülmúlja, de ezért a legtöbbet mi tudunk tenni, hogy minél több szurkoló kijöjjön, és egy felejthetetlen világbajnokságot okozzanak számunkra, és mi is nekik.
Nyilván elsősorban a szurkolók száma miatt került hát ide az MVM Dome-ba, többek között a vízilabda mérkőzések helyszíne is, de akkor te sajnálod?
Hát én egy picit sajnálom, de az, hogy viszont 10 000 ember, vagy több mint 10 000 ember tud részese lenni a világbajnokságnak, az egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy a Margit szigeten legyen, hiszen tudjuk, hogy ez egy sokkal kisebb befogadóképességű úszoda, és szerintem mindenki tudja, hogy a Margit sziget a vízilabda szentélye ettől függetlenül, de egy olyan esemény lesz itt az MVM Domban, ami minden sportoló számára egy meghatározó élmény lesz a pályafutásában.
Az összetett világkupa győztes nyíltvízi úszót, Betlehem Dávidot is megkérdezte Bera Emese.
De azt hiszem, hogy a világbajnokság kapcsán nem feltétlenül csak azt kell hangsúlyozni, hogy nyíltvízi úszó, hiszen a medencében is szerepelni fogsz a tervek szerint. Nyilván teljesen más a hangulat egy ilyen hatalmas csarnokban vagy stadionban, mint mondjuk nyílt vízen. Melyiket várod jobban?
Mind a kettőt, főleg azért, mert ha tényleg a Kopaszigáton lesz a nyílt víz, akkor az egy olyan hely, ahol tényleg sokan ki tudnak jönni, és tényleg szerintem pár ezer ember lakik ott, akik tényleg csak azért kijönnek, mert hallják, hogy valami ováció van, és szeretnék megnézni, hogy mi az. Szóval szerintem az is egy jó hangulat lesz, és a Párizsban is elég sokan kim voltak, viszont az elég jól el volt osztatva az egész, szóval nem volt akkor a hangzavar. Így emiatt, hogy a Kopaszigától lesz, várom a nyílt vizet nagyon, és főleg azért, mert ott szeretnék elsősorban jól úszni, de azért ez megint egy teljesen más, egy zárt helyiségen itt lesz 10-11 ezer ember egy medencére. Sokan elfelejtik az olimpiai bronzérmem mellett, hogy én olimpiai negyedik voltam 1500-on, szóval remélem, hogy tudok olyat nyújtani, amivel megváltozik ez, ha nem is átfordul, de legalább egy helyen fogják kezelni a kettőt. Szóval mind a kettőt nagyon várom, biztos, hogy itt nagyobb lesz a hangzavar és a hangulat, de ugyanakkor remélem, hogy nyílt ezen az a családiasság, igazából nem az, hogy csak én élem át, hanem látják a versenytársaim is, hogy igen, ez Magyarország, és mennyien szurkolnak nekem, nekünk, a többieknek. Szóval mind a kettőt nagyon várom.
Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első és Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé. A VK fináléba a sorozat három állomásán, Kairóban, a bulgáriai Pazardzsikban és a két hete a magyar fővárosban elért eredmények alapján lehetett bekerülni, de egy nemzetből legfeljebb három versenyzőnek nemenként. A mai verseny után Guzi Blanka nyilatkozott Krejsz Bálintnak.
Nehéz szavakat találni arra a versenyzésre, amit ma ismételten mutattál. Elődöntőbe jutottál a vívásban, majdnem döntős lettél. Az OCR-t is fantasztikusan teljesítetted. Hogyan látod te a saját napodat?
Sikerült a célokat teljesíteni, amiket már kitűztem. Nem olyan régen fejeződött be a gyakorlatilag a budapesti világkupa, és arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom magamat áthangolni, hogy ez egy teljesen más verseny. Azt gondolom, hogy ezt jól abszolváltam, ezt a feladatot, és fókuszáltnak éreztem ma is magamat, már a melegítésem volt egy-két gyenge pont, amik úgy kicsit megrezegtették a letet, de hál' Istennek ez már nem látszódott annyira utána a verseny közben. Amit mindenki szeretné kijavítani majd, az emelkedő majomnétának a gyorsasága itt az OCR pályán, illetve azt gondolom, hogy a lövészetben is hagytam most azért másodperceket, úgyhogy azokat nem lehet olvasolni.
Erdős Rita következik.
Mi járt a fejedben az első lövészetnél, amikor befejezted mondjuk, és sikerült az ötödik zöld lámpát is eltalálnod?
Hová, nagyon megkönnyebbültem akkor. Az első lövészetnél iszonyatosan izgultam, utoljára nem tudom hány éve volt utoljára, hogy ennyire nem sikerült a lövészet, és az első találatot igazából nagyon nehezen sikerült eltalálnom, és már rá stresszeltem az egészre, és ezt vittem tovább magammal abba a lövészetbe. Utána elindultam sprintelni, próbáltam visszahozni azt a hátrányt, amit összeszedtem, de utána szerencsére, hogy kifutottam magamból az izgulást és a idegességet, akkor utána a többi lövészet az viszonylag jól sikerült, az utolsóban volt több hiba, de a többi lövészet az azért egyensúlyozta egy picit, amit nem lehetett, de ott tudtam feljebb jönni, és végül utána folyamatosan továbbjutó helyen voltam, úgyhogy azért örülök, hogy sikerült így ellensúlyoznom azt az első lövészetet.
Mészáros Emma is adott interjút Krejsz Bálintnak.
Nagyon-nagyon örülök, hogy itt versenyezhettem. Nagyon szeretek itthon versenyezni, szerintem ez a legeslegjobb versenyhelyszín az összes között. Nagyon jó lelkiállapotban érkeztem ide a versenybe, és alig vártam, hogy végre rajthoz állhassak. Igazából minden számmal teljesen elégedett vagyok, és azt mondhatnám, hogy szinte a maximális teljesítményt tudtam nyújtani mindenben. Sajnálom, hogy a finálén nem tudok részt venni, mert ugye megyek a Junior Európa bajnokságra, utazom vasárnap, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogy egyébként kiharcoltam a finálés helyet.
Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a negyedik, míg Szabados Ármin a hatodik helyen végzett kalapácsvetésben az arany kategóriás zágrábi atlétikai versenyen. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.